Tisztelettel
Üdvözöllek!
köszöntök mindenkit! A Research Data Alliance magyar csoportjának soron következő előadásán. Az ezután következő előadásokról és a korábbiakról az openaccess.mpak.hu oldalon lehet tájékozódni. Mai előadónk Herzog Edit, aki tagja a HRDA-nak, az RDA magyar csoportjának, és a FAIR Data Maturity Modellről fog nekünk beszélni, aminek ő szakértője, meglátjuk majd perceken belül, hogy annak a munkacsoportnak az egyik vezetője volt, akik ezt a modellt létrehozták. Kedves Edith, kérlek szépen, hogy tartsd meg az előadást, tiéd a szó. A hallgatókat meg arra kérem, hogy hallgítsák le a mikrofonjukat, vagy kapcsolják ki a mikrofonjukat. Az előadás végén a kérdéseknél, aki kérdez, az kapcsolja vissza. Köszönöm szépen, és jó előadást kívánok mindenkinek.
Igen. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai esemény résztvevőit. Annál is inkább, mivel a HRDA-nak a létrehozását egy komoly lépésnek tekintem a magyar nyitott tudomány ügyének az előrelendítése ügyében. A mai előadáson a FAIR Data Maturity modellt szeretném bemutatni, illetve ennek a working groupnak a működését tulajdonképpen és az eredményeit. Megpróbálok szlájdot váltani. Egyelőre nem megy. Igen. Tehát öt pontba szeretném tulajdonképpen bemutatni a mai napnak a témáját. Szeretnék bemutatkozni. Jó magam, bár tudósként kezdtem annak idején a pályafutásomat, cserbe hagytam a tudományt, és az üzleti életben, illetve az Európai Parlamentben bontogattam a szárnyaimat, ahol a Horizon 2020 jelentésnek voltam a pénzügyi részét felügyelő jelentéstévő, és tulajdonképpen a megismerkedésem a tudomány európai szereplőivel ennek a munkának a kapcsán bontakozott ki igazán. Így kerültem be annak idején a Research Data Alliance-be, mint önkéntes, ahol jelenleg az igazgatóságnak vagyok tagja, illetve a RDA FAIR Data Maturity Model Working Groupnak vagyok az európai társelnöke. Szeretném az előadásban bemutatni egy kicsit a Working Groupot, a munkacsoportot, hogy hogyan dolgozunk. Azt hiszem, hogy ez is hasznos lehet a magyar HRDA tagoknak, ha esetleg szeretnének becsatlakozni más munkacsoportok munkájába is. Szeretném bemutatni azt az utat, ami elvezetett odáig, hogy egyetértsünk a FAIR Data Maturity kritérium meghatározásában, hogy mit tekintünk annak, mi legyen a végső jelentésünkben, milyen munkafolyamatokat végeztünk el közben, illetve hogy milyen felhasználása lesz ennek a kritériumnak a jövőben, és hogy mik a terveink a jövőre nézve, hogyan fogjuk ezt a munkát tovább folytatni a Working Group 2.0 keretein belül. Rögtön bele is vágnék talán a Working Group bemutatásába, ami azért is érdekes, hiszen az összes munkacsoportunk hasonló módon működhet, vagy működik. Három társelnökünk van. Feltétel az RDA-ben, hogy legalább minden munkacsoportban minimum két kontinensről legyenek jelen szereplők. Itt jól látszik, hogy Ausztráliából, Európából, az Egyesült Államokból is van társjelentéstévő, vagy társelnöke a munkacsoportnak. A technikai felügyeletet pedig Jan Wingard, dél-afrikai tudós látja el. A titkársággal kapcsolatos tevékenységünket Denverből Jármi segítette, illetve ez egy nagyon speciális munkacsoport, hiszen a többi munkacsoporttal ellentétben ezt az egyik alapítónk kezdeményezte, konkrétan az Európai Bizottság kérésére kezdődött ez a munkacsoport, és emiatt, hogy a munkacsoport ne csak a saját jelentésének megfelelő tudjon megfelelni, hanem egyenesen az Európai Unióba is be lehessen csatornázni az általunk végzett munkát. Egy speciális szerkesztő csapatot bocsátott a rendelkezésünkre, Mark Deckert és a PricewaterhouseCoopers teamből néhány szakember.
Bocsánat, Edith, a kezdődiádat látjuk, még nem lapozott.
Nem váltottál?
Igen.
Azt nem tudom, hogy egy pillanat. Nem?
Egyszerű, most jó, köszönjük.
Most tovább megy. Igen, tehát akkor ott folytatnám, ahol abba hagytam, tehát 129 nagyon aktív tagunk volt, ennél sokkal több látogatónk az öt földrészről, ennek körülbelül fele férfi, fele nő az aránya, tehát sikerült a gender szempontoknak is megfelelnünk, és nagyon sokféle tudományterületet felölelték a tagjaink, ami egy ilyen kritérium esetében a szokásosnál is fontosabb volt. Hogy hogyan is zajlik egy-egy munkacsoportnak a munkafolyamata? Először is a BOF meetinggel kezdtünk. Mi is átváltott? Megkérdeztem, hogy átváltott az ábra?
Nem, még mindig ott tartunk.
Nem egészen értem, mert rendszeresen használjuk.
Most igen.
Most igen. Tehát mindig a Bird of Feathers-del, az azonos tollú madarak gyülekezésével kezdődik a munka. Ezt mi a philadelphiai plenáris ülésen tettük meg 2018 utolsó negyedévében. Ezt követően a technikai bizottság, felügyelő bizottság és az ADE-nek a tanácsa hagyja jóvá a megalakulást a munkába, és tulajdonképpen januárban kezdtük el a tevékenységünket, már tavaly januárban. 18 hónap kemény munkával értünk el odáig, ahol most tartunk. Három részre szakaszolható a munka. Az első fél évben megpróbáltuk beazonosítani, hogy mi is az a terület, amivel foglalkozni kívánunk. Majd látni fogják, hogy, vagy fogjátok, hogy ezt nem is annyira egyszerű meghatározni. Utána magának a kritériumnak a fejlesztésével töltöttük a következő 6 hónapot, és az utolsó szakasz pedig a kipróbálás, a tesztelés, a visszacsatolás és az ajánlásoknak a megírása az utolsó 6 hónap. Ezt követően a munkacsoportnak a dokumentumát, az természetesen újra a szakmai felügyelőbizottság, illetve az RDA Council hagyja jóvá. Ez júliusban megtörtént, 2020 júliusában megtörtént, és tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor meg is jelent az általunk megfogalmazott ajánlás, és ezután kezdődhet el a következő munkára való fölkészülés, hiszen ezt már most mondom, hogy a munkacsoport úgy döntött, hogy folytatni kívánja a munkáját, de ennek az újra engedélyeztetése még jelenleg is folyamatban van. Ez minden munkacsoportra tulajdonképpen hasonló. Talán annyit szeretnék itt megjegyezni, hogy nekünk amiatt volt nagyon fontos, hogy 2020 júliusára befejezzük a munkát, hogy az alapító, aki kérte ezt a feladatot, az föl tudja használni az eredményeinket. Folyamatosan együttműködtünk az IOSCFER munkacsoportjával, és hát jelen formájában a FAIR kritérium beépül majd a Horizon Europe programokban. Most diát váltok. Sikerült átváltani?
Igen.
Igen. Tehát, hogy kik a célcsoportok, és elnézést kérek, hogy néhány dián meghagytam angolul, hogy ki tudra vonatkozik, de azt gondolom, hogy elég egyértelmű jelen esetben, hogy a kutatók, az adatsztjuárdok, egyéb adattal foglalkozó szakembereknek a részére, az adat szolgáltatóknak, az infrastruktúráknak, és mindenkinek, aki valamilyen módon kutatási adatot használ, beleértve a policy makereket is, tehát jelen pillanatban például az Európai Bizottságot, de nem csak őket, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália ugyanúgy felhasználja a munkánkat, és nem csak ők, hanem például az OECD vagy a FAO, tehát többen felhasználják az általunk végzett munkát. Kapcsolódunk mindazon a szervezetekhez, akik valamilyen módon a FAIR munkába bekapcsolódtak, legyenek azok az RDN belül, vagy az RDN kívül. Átváltotta ábra?
Nem. Itt a chatben kaptunk egy tippet, hogy ott a sárga sávban azt az Enable Editingre rákattintasz, akkor lehet, hogy jobban fog
menni. Enable Editing, de nincs ilyen.
Neked nincs? Fönt a diák fölött egy sárga sáv. Lehet, hogy a te képernyődön nem látszik.
Ha. Nem látjuk.
Jó.
Optimize Share for Full Screen.
Nem, Enable Editing, van egy ilyen, tehát te most egy Protected View-ba vagy benne, lehet, hogy vissza kéne szedni a megosztást.
Lehet, hogy újra bemegyünk, mert ez így biztos, hogy nem élvezhető, és elnézést kérem. Ez most nem az én gépem, amiatt is bajban vagyok.
Megoldjuk, látom, hogy segítség is van.
Most látjátok?
Látjuk, még mindig ez a protective view van, tehát a teljes képernyődön, de ha tudsz lapozni, akkor jó, most látszik a lapozás.
Igen, mehetünk is tovább. Van néhány olyan ábra is, amit a teljesség kedvéért tettem be, de igazándiból szeretném átugrani, mint például ezt, akik később tanulmányozzák, azoknak gondoltam, hogy hasznos lehet. Ugrok most?
Most nem.
Nem tudom, hogy...
Most igen.
Lehet, hogy csak több idő kell neki? Mm. Így ugrik, de máshogy nem. Most látjátok? Célterület?
Igen, most a FAIR DMM végé kezdett időszak a című diát látjuk.
Igen, igen, tökéletes. Tehát kezdetekben az volt a megállapításunk, hogy nem elég egyértelműek a FAIR indikátorok, illetve a FAIR elvek. Nagyon sokféle módon lehet interpretálni, nagyon sokféle módon lehet mérni. Nagyon sokan el is kezdték ezeket a metrixeket használni, de nem összehasonlíthatóak az eredmények semmilyen módon. Úgyhogy tulajdonképpen nekünk az volt a legfontosabb célunk, hogy asztalhoz ültessük mindazokat, akik valamilyen módon foglalkoznak a FAIR kiértékelésével, és próbáljunk meg közösen kitalálni valami modus vivendit, ami összekapcsolja a különböző tudományterületeket, és ami lehetővé teszi egy tulajdonképpen zéró kilométerkőnek a felállítását. Tovább ugrott?
Nem.
Nem?
Nem. Most igen. Most már kettőt is.
Nem, egyen. Igen, itt. Igen, viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem kívántunk egy új értékelési módot bevezetni, hiszen a piacon jelenleg is van már legalább 10, de most már a mai napra ennél több FAIR értékelési mód is. Nem próbáltuk a kritérium értékelését sem megszervezni, tehát nem találtunk egy olyan módszert, amivel a FAIR data maturity kritériumot értékelni lehet, ez egy további feladat. Illetve, bár esetenként úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne, nem kívántuk újraírni a FAIR alapelveket, illetve a FAIR indikátorokat. Abban a formában használtuk őket, vagy hagytuk őket, ahogy ezek az Európai Bizottság által kialakított High Level Working Group-ban annak idején megfogalmazásra kerültek. És akkor most ugrunk tovább. Igen, mehetünk rögtön tovább. A munkamódszerünket ez a négy szakasz jellemezte, ahogy mondtam nektek. Az első 6 hónapban megpróbáltuk beazonosítani, hogy mi az a feladat, amit elkívánunk végezni. A második szakaszban, a fejlesztés szakaszában pedig és a kipróbálás szakaszában megpróbáltuk ezt bejelesíteni tulajdonképpen ezt az eszközt. Az utolsó időszakban pedig megírtuk az ajánlást, illetve összefoglaltuk az elvégzett munkát. Itt látható annak a felértékelési módoknak a táblázata, amelyeket találtunk a piacon 2018-ban, nem csak Európában, hanem világszerte. Ezek közül a fentiek, a zölden jelölteket megvizsgáltuk, a részlegesen vizsgáltuk, mert nem tudtuk értelmezni, tehát nem azonos kérdésekkel dolgoztak a sárgában jelöltek, illetve miután nagyon speciális területeket fettek le, a pirossal jelzettek, ezeket nem használtuk fel a munkánk során. Ezt az ábrát is átugorhatjuk tulajdonképpen, de arra törekedtünk, hogy meghatározzuk minden egyes FAIR betűbe, a betűszóban minden egyes szóhoz tartozó elemek a különböző módszerekben. És ezt tulajdonképpen így végeztük el, itt látható egy kiemelt ábra ebből, ezt is érdemes később tanulmányozni, ez konkrétan arra vonatkozott, hogy a metadata elérhető-e akkor, hogyha az adat már nem elérhető, ami egy általánosabb kérdésre is választ ad, majd erre még később visszatérnék. Összességében 124 kérdést találtunk, 124 különböző kérdéskört találtunk a 10 kielemzett módszerben, 5 különböző megközelítést, és osztályozás szempontjából, értékelés szempontjából is eltértek ezek egymástól. Ezek közül ezt most megmondom, vagy most előre bejelentem, hogy nagyon hosszú vita nem kellett ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az osztályozás módszerét, az 1-től 5-ig osztályozás módszerét elvetjük, mert semmilyen formában nem tekintjük a fair data kritériumnak az pillanatnyi helyzetét valamilyen jó vagy rossz kifejezésére alkalmas eszköznek. Ez csak egy állapot megjelenítése, de semmilyen módon nem tekintjük, és nem is javasoljuk a felhasználóknak, vagy az alapítóknak, akik esetleg majd beépítik a különböző kólokba, hogy 1-től 5-ig osztályozzák a projekteket, és ez arányos legyen azzal, hogy valamit jónak vagy rossznak tartanak. Ezt kimondottan elítélnénk, úgyhogy emiatt aztán a számozásos módszert azt el is vetettük rögtön az első pillanatban. Ami nagyon érdekes, hogy nagy érdeklődés volt a munkánk után, a megkérdezett kiértékelők közül mindenki válaszolt, a végleges célok, értékcsoport, megoldandó problémák és a praktikus előrelépés is megfogalmazódott. Itt látszik néhány kérdés, hogy mi körül folytattunk nagyon-nagyon örömenő vitákat. Egyet emelek ki, hogy például csak automatikus adatfelhasználásra kelljen-e használni a Fair Maturity kritériumot, vagy a tudomány Weimer területén, akkor is, hogyha kézzel történik az adatok kezelése, vagy nem teljesen automatizáltan történik, lehessen-e használni. Nagy meglepetésünkre a tudósok inkább amellett tették le a voksukat, hogy a nem teljesen automatizált módszerek, vagy adatfelhasználások esetében is szeretnék, hogyha lenne egy mérési módszer. Egy pillanatra szeretnék csak megállni itt. A sárgával jelöltek azok a területek, ahol mi egyértelműen úgy ítéljük meg, hogy nem elégséges, nem elég világos a fair indikátoroknak a jelenlegi formában történő megfogalmazása. Minden tudományterületen gyakorlatilag más tekintenek gazdag metadétának, messze-messze eltér a megítélésebe, tehát nem sikerült egységes álláspontra jutni a munkacsoportnak sem. Arról pedig természetesen nem tudtunk előrelépni, hogy milyen tudományterületeken létező szabványok a relevánsak, jó részt amiatt, mert nem is vannak, tehát ezek a szabványok részben vagy egészben hiányoznak is, tehát ezt a pontot egy kicsit, ha szabad így mondani, rúgbalomnak tekintettük, legalábbis nem sikerült előre lépnünk a tekintetben, hogy pontosan mit értünk alatta. Még egyszer hangsúlyozom, a javaslatunk az volt, hogy hagyjuk ilyen jelenlegi formába, ne bonyolítsuk tovább azzal, hogy mindig minden változik, hagyjuk meg jelenlegi formába a fair indikátorokat, de az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy ebben nincsen egyetértés. Összefoglalásul azt mondhatom el, hogy a különböző felmérési módszerek az egyes elemeket eltérően súlyozzák. Sokkal több olyan elemet találtunk a különböző módszerekben, amik a findable-re, tehát az F betűre koncentráltak, és sokkal kevesebbet, ami az interoperability-t célozták meg, a reusable-ről nem is beszélve, tehát tulajdonképpen az első betűre koncentráltak a mérési módszerek, ami rögtön arra is ráviláginthat a jövő tekintetében, hogy nagyon fontos az, hogy mind a négy betű kapcsán történjen előrelépés. Hiába, hogyha az egyik betű kapcsán tökéletes megoldásokat találunk, hogyha a három másik betű pedig az access, az interoperability és a reusability, az pedig figyelmen kívül marad. Az erőforrások felhasználásánál erre érdemes törekedni. A metodológiák többsége, amivel találkoztunk, azok egy tudományágból indulva terjeszkednek, szűrődnek át más szakterületekre. Mi próbáltunk egy olyan megoldást találni, ami nem különbözteti meg az egyes szakterületeket, hanem horizontális megközelítést alkalmaz. Azt is jól érzékeljük, hogy a felmérése és fontossága az nagyon eltérő. A laborokban azok, akik valódi tudományos kutatóként az egyes laborokban vagy munkaszobákban a kutatásokat végzik, kisebb az érdeklődés. A könyvtárakban, adatrepozitóriumokban, tehát az adattal, már metadéta formában találkozó kutatók tekintetében sokkal nagyobb érdeklődést találtunk. Ez nyilván nagyon jó, de ugyanakkor dolgozni kell azon, hogy a laborokban, a munkaszobákban a kutatók az adat keletkezésekor nagyobb érzékenységgel figyeljenek a jövőben a fair kérdésekre. Azt is láttuk, hogy nagyon eltérő a elvek értelmezése, helyenként nehezen is értelmezhető, erre már utaltam, és emiatt azt gondoljuk, hogy az elveknek a pontosítása, és majd látni fogjátok a FAIR kritérium módosítása is, tulajdonképpen elengedhetetlen, de ez nem szabad szerintünk folyamatosan, nem szabad, hogy folyamatosan történjen, hanem bizonyos időszakonként meghatározott időkeretben kell majd tudnunk átlépni az egyik kritériumról az új felújított kritériumnak a használatára. Egy kicsit a fejlesztés szakaszáról is szeretnék beszélni, hogy mit is csináltunk. Itt a fejlesztési szakaszban megpróbáltuk meghatározni azokat a kritériumokat, amelyek kötelező, ajánlat vagy választhatók lehetnek, és e tekintetben egy meglepetésről is szeretnék beszámolni, mert amikor a tesztelésre kiküldtük a kérdéseinket, vagy az általunk meghatározott javaslatot, hogy mi legyen kötelező, ajánlott, illetve szabadon választható, akkor hárommal több kötelezőt fogalmaztak meg a kitöltők, tehát a kérdőívet kitöltő kutatók, mint amennyit mi eredetileg javasoltuk, tehát szigorúbbak szerettek volna lenni, mint mi, akik az ajánlást elkészítettük. Többfajta megoldást készítettünk. Itt azt szeretném bemutatni, amikor a négy kritérium együtteseként létrejön egy eredmény, tehát mind a négy betűre elvégzett kritérium vizsgálat alapján megállapítunk egy általános fairness-t, és szeretném is rögtön mutatni, hogy ez is egy olyan módszer, amit mi nem javasoltunk, mert szerintünk félreérthető, és lehet, hogy hibással használják azok, akik számon kérik majd a kutatóktól az elvégzett munkát. Nem gondoljuk, hogy a piros rossz és a zöld vagy a sárga jó, illetve fordítva se gondoljuk, ugyanúgy, ahogy az 1-től 5-ig, 1-től 10-ig terjedő származással a közlekedési lámpa típusú értékelések is eleve valamilyen jó és rossz vektort is bevisznek a rendszerbe, és ezt mindenképpen el szeretük volna kerülni. Szeretném bemutatni, hogy nem elégséges elvégezni a vizsgálatot egy-egy betűszóra, ezért aztán úgy határoztuk meg az általunk javasolt kritériumokat, hogy mindegyik betű esetében legyenek kötelező, választott vagy választható, ajánlott vagy választható kritériumok. Ahogy még azt szeretném mondani, hogy azt látjátok, hogy a findable-nél nincsen választható. Tehát a findable úgy gondoljuk már olyan fejlett, hogy ott nyugodtan elvárható vagy kötelező lehet minden általunk megfogalmazott kritérium. Azt is szeretném nektek megmutatni, és erre én büszke vagyok, mert ez az én kézjegyemet viseli magán, hogy vizualizálni is próbáltuk, hogy könnyebben érthető legyen, vagy könnyebben látható legyen, hogy hol érdemes javítani. Tehát egy ilyen lehetőséget is felvázoltunk a kritériumok használatának. A tesztelés, ahogy látjátok, korán elkezdődött, már decemberben 2019. január-februárban végeztük a kísérleteket, az általunk megfogalmazott kritériumok gyakorlati meghatározását illetően, és a visszacsatolások alapján folytattuk tovább a munkánkat. Ezen az ábrán azt szeretném nektek bemutatni, hogy az 1-től 9-ig terjedő sorok mutatják, hogy kik vettek részt a munkánkba, és nagyon büszkén mondom, hogy a földtudományok, mérnöki tudományok, a környezetvédelem, növényvédelem, csillagászat, a társadalomtudományok, a biológia, minden területen sikerült olyan vállalkozó szellemű tudományos kutatót vagy kutatócsoportot találni, aki kipróbálta a tevékenységünket, és hogyha megnézitek, hogy honnan jönnek a második oszlopban ezek a kutatók, akkor az amerikai NOAA-tól a Strasbourg-i Csillagászati Központig nagyon sokan kipróbálták a munkánkat. Talán a legjobban ismert Magyarországon a Ferrisphere Project, akikkel szintén együttműködtünk, és akár itt is mondhatom, hogy ők például egy újabb FAIR kiértékelési módszert vezettek be, nagyrészt támaszkodva a általunk kialakított kritériumra. Elvégeztük a tesztelést. Erről, hogyha elolvassátok az ajánlást, akkor sokkal több mindent fogtok találni. Négy nagy területet szeretnék megjegyezni, hogy hol, mi volt a visszacsatolás, hol találtak kérdéseket, vagy hol tettek javaslatokat a tesztelők. A legfontosabb általános megállapítás az volt, és ez biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is így lesz, hogy a jelenlegi gyakorlat, a jelenleg alkalmazott adatkezelési gyakorlat, az jelentősen eltér az átfogó javaslattól, és emiatt nehéz volt a Fair Data kritériummal először mit kezdeni, még akkor is, hogyha a kritérium megfelelt annak a követelménynek, hogy egyszerű, tehát hogy viszonylag egyszerűen használható, de miután nagyon jelentős az eltérés, nagy munkát jelentett kipróbálni. Nagyon nagy kérdésként vetődött fel, hogy az adatnak, vagy a metaadatnak, vagy mind a kettőnek a jelölése fontos, hogy mi az a terület, ahol az identification, ezt nem is tudom, hogy milyen tokti, hogy mondjuk otthon magyarul, el kell végezni. Vannak tudományágak, ahol az adatot, vannak, ahol a metaadatot, illetve van, ahol mind a kettőt ellátják PID-val vagy ID-val. Abban azonban mondhatom, hogy van egyetértés, és ebben az IOSC területén is van előrelépés, hogy azt ma már mindenki elfogadja, hogy a PID bevezetése az egy fontos és szükséges lépés. Nagyon nagy tanulság, hogy jól látható módon a weboldalak szerepe, ahol ezeket az adattárolókat föl lehet keresni, nagyon pozitív, hiszen további információk szerepelnek benne. Ez természetesen a teljesen automatizált adatkezelési módszereknél nem játszik, de a részben automatizált adatkezeléseknél nagyon nagy jelentősége van a további tanácsoknak. Illetve a megállapítás az volt, hogy nagyon eltérő a granularitás, hogy milyen szintű adatokat mérnek az egyes szakterületeken. Az általános megjegyzéseknél nyugodtan mondhatjuk, hogy az volt a legfontosabb, hogy a profil indikátorok és útmutatók bevezetése az szükséges. Mindenki azt mondta, hogy bár könnyű használni, de mégiscsak egy kézikönyv vagy útmutató nélkül, ez még így is nehézkes, és mindenképpen helyi szaktanácsadót igényel, mert a kutatók önállóan nem vállalkoznak a feladat elvégzésére egyébként. Nagyon érdekes tanulság, hogy a tesztelők szigorúbbak voltak a javasolt szintekhez képest. Kicsit pápábbak a pápábbnál, így is mondhatnám. Mi szándékosan nem emeltük fel a FAIR kritériumot egy nagyon-nagyon magas elérhetetlen szintre, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez egy folyamat, aminek a kezdetén tartunk. De úgy tűnik, hogy akik kipróbálták, azoknak a jelenlegi rendszere szigorúbb volt a javasolt szinthez képest. A részletes megjegyzésekre nem térnék, hiszen azok nagyon eltértek az egyes tudományterületeken, és nem az én szakterületem, hogy erről beszéljek, de az biztos, hogy további információk kérése az mindenki számára nagyon nagy jelentőséggel bírt, mert mindjárt a végére érünk. Mi a használata és hogy hogyan épül be? Itt annyit el szeretném mondani, hogy valaki megtekinti az ajánlásunkat, akkor tulajdonképpen így készült. Ezek a részei nem változtak a végén se, tehát körülbelül ezekben a fejezetekben találjátok meg a leírását a feltétel kritériumnak. Szeretném viszont bemutatni azt a három értékelési módot, amit az egyes kutatók vagy kutatócsoportok a saját maguk self-assessmentjére kipróbálhatnak. Az első, bár mondtam, hogy nem nagyon szerettük ezt a pontozási módszert, de hát valaki a saját magát kipróbálni, arra mégiscsak alkalmasnak tartottuk. Itt az egyes indikátorokra, tehát az egyes betűkre mindegyikre egy 5 pontból álló javaslatot javaslunk, de ahogy látjátok, ide is van írva, így szerepel mindenhol a guidelines-ba, hogy non-applicable or consideration implementation az option. Tehát nem javasoljuk, hogy az alapján az alapítók vagy a projektet elbírálók értékeljék. Ez csak egy pillanatnyi álláspontnak a felmérésére alkalmas, de nem arra, hogy eldöntse, hogy egy projekt jó vagy rossz. A másik ezzel szemben az egyértelműen a fairness mérésére javasolt eszköz. Itt a különböző szinteket állapítottunk meg, és meghatároztuk, hogy valami nagyon fontos, fontos vagy csak useful, tehát alkalmas valamire, de nem létfontosságú, és azt állapítottuk meg, hogy még ezen belül is félpontokat adtunk, vagy jobban 3 pontot adtunk, hogyha valaki részben teljesíti, vagy egészben teljesíti ezeket a pontokat. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki ezt a pontozási módszert elvégzi, akkor ezzel tulajdonképpen tudja mérni a saját fair készültségét. És a harmadik, az overall fairness mérése, ahogy megint mondtam, ez egy nagyon pillanatnyi felvétel az összes fair betűre, de nem alkalmas arra, hogy a döntéshozók projekteket értékeljenek ez alapján. Egyértelműen azt mondhatom, hogy világszerte nagy érdeklődésre tartott számot ez a munka, a tudományterületeken belül és a tudományterületek között is kipróbálták. Elsősorban az adatkezeléshez értő szakemberek körében, sajnos kevésbé a gyakorló kutatók között. Nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal figyelték a kutatást finanszíró szervezetek világszerte, és nem csak az állami szervek, tehát nem csak az állami hivatalos szervek, mint például az Európai Bizottság, vagy az Amerikai Szabványügyi Hivatal, vagy az Amerikai Egészségügyi Hivatal, hanem a magánszférában a tudomány támogató venture capital alapok is bevezették, vagy a saját maguk által bevezetett felmérési módszernél alapul használták a felkritériumot. Nagyon nagy jelentőségének tartjuk, hogy beépült a COVID-19 ajánlásába az ADE-nek a FAIR kritérium használata, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy új FAIR kiértékelési módszerek keletkeztek, ezek közül itt Európában a Ferris FAIR kiértékelés talán a legjobban ismert az újak közül. Hogyan épül be a Horizon Europe programba? Itt szeretném mondani, hogy ezeket a szlájdokat Kostas Répanasztól és Carlos Casseroltól kaptuk, a múltkori RDM Working Groupon ők mutatták be, de ezek az ő szlájdjaik, ezen én nem változtattam, azon kívül, hogy magyar címet adtam nekik természetesen. Az első ábra azt mutatja, hogy az elmúlt 3, illetve jelenleg készül a 4. kutatási keretprogramban hogyan változik az Open Access, az Open Science-hez való viszony, és itt már látjuk pirossal jelölve, hogy a Research Data Management planoknak, azoknak mindenképpen foglalkozniuk kell a felben. Nem az összes ábrájukat tettem be a két úriembernek, de azt mindenképpen szerettem volna a hogyan továbbnál megfogalmazni. A 4. sort gondolom a legfontosabbnak, hogy a FDMM Working Group represents the blueprint which further evaluation mechanism of fairness can be built. Tehát az Európai Bizottság a Horizon Europe programba is ennek a munkacsoportnak a munkáját és ezt a kritériumot a kiértékelési, a saját kiértékelési folyamatában szeretné beépíteni. Itt látható maga az ajánlás, hogyha fölmentek a honlapra, akkor itt lehet megtalálni ezen az elérhetőségen. Csak érdekességként mutatom meg, hogy minden ajánlása az ADE-nek ilyen kártyaformába került kialakításra, ez egy marketing fogás. Most már több kártyánk van, mint a magyar kártyának. Jelenleg úgy emlékszem, 37 ajánlása van az ADE-nek. Egy nagyon röviden szeretnék csak arra kitérni, hogy szeretnénk tovább lépni a továbbfejlesztés fő irányai, hogy továbbra is keressük azokat a módokat, ahol a hiányzó láncszemeket, például az interoperabilitást vagy a reusability-t jobban meg lehessen fogalmazni. Keressük az utat, hogy hogyan lehet eljutni az ajánlástól egy szabvány kialakításához esetleg. Szeretnénk javítani az emberek, tehát a human readable documentation, tehát hogy a kézikönyveink azok napra készenek legyenek, egyszerűbben olvashatóak legyenek. Szeretnénk javítani a metadata ajánlásainkon, jobban megfogni a data granularity-t, hogy collection-öket, adatokat, adat itemek, egyes adatokat szeretnénk a felkritériumban jobban hangsúlyozni. Nyilván ez tudományterületeken eltér. És ez a legutolsó ábrám, ahol szeretném azt bemutatni, hogy mit tervezünk a következő 2 évben, kiemelve azt, hogy mind a FAIR indikátorok esetében, mind a FAIR kritérium esetében nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a bizonytalanságot csökkentsük, hogy ne folyamatos változásokról, egy ilyen végtelenített lánc mentén történő folyamatos megújításról beszéljünk, hanem legyenek szakaszok, és mi azt tervezzük, hogy 2022-ben fogjuk először a FAIR Data Maturity kritériumot újra fogalmazni, megnézni, hogy esetleg érdemes-e továbbfejleszteni, vagy hagyjuk meg a jelenlegi formájába. Úgy gondoljuk, hogy ez a bizonyosságot, vagy hogy mihez képest tudják a kutatók a saját munkájukat elvégezni, egy nagyon fontos stabilitási tényezőt eredményezhet, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez is az utolsó ábrám. Én itt szeretnék meghívni mindenkit, hogy vegyen részt a munkacsoport munkájába, hogyha valakit érdekel, vagy valaki szeretné, vagy megteheti. És hát természetesen a magam erőforrásai szerint megpróbálok a kérdésekre válaszolni, bár nyilvánvaló, hogy én nem egy adattudós vagyok, még ha az elmúlt 5 évemből elég sokat is töltöttem ennek a szakmának a művelőivel. Az elsődleges szerepem ebben a folyamatban az volt, hogy a konfliktusokat, amelyek fönnálltak, és hogy egy asztalhoz leüljön mindenki, akinek van mit megbeszélni valója, ez nyilván nagyon jól jött egy olyan tapasztalat, amelyen én rendelkezem. Köszönöm a figyelmeteket.
Köszönjük szépen. Tisztelt résztvevők, lehet kérdezni, lehet vitatkozni, lehet hozzászólni. Azt gondolom, hogy ha valaki kérdezni akar, akkor egyszerűen kapcsolja be a mikrofonját, de azt is lehet, hogy a résztvevők panelben van egy kézfelemelés gomb, azt is meg lehet nyomni, és akkor megadjuk a szót, de szerintem a legegyszerűbb, hogyha valaki kérdezni akar, akkor kapcsolja be a mikrofonját és kérdezzen. Amíg a résztvevők a kérdéseken gondolkodnak, én egy-két megjegyzést tennék az előadáshoz. Onnan ismerem én ezt az anyagot, hogy tagja vagyok a European Open Science Cloud Fair munkacsoportjának, méghozzá egy olyan alcsoportnak, aki pont a metrikákkal és a tanúsítványokkal foglalkozik, és hát mi ezt az anyagot is használtuk a mi munkánkhoz. Nagyon sok olyan megállapításunk volt, amit tulajdonképpen már Edith is említett, és ők is fontosnak tartottak, de hadd említsek két olyan kérdést, ami szerintem problémás. Edithnek az egyik diájáról is kiderült, hogy a különböző adatközpontokban dolgozók, data stewardok, könyvtárosok, azok hát aktívabban állnak hozzá a kérdéshez, mint talán maguk a kutatók. Egy kulcsfontosságú momentum, hogy ezeket a fair alapelveket és hozzájuk kapcsolódó mutatóknak a használatát, a fair adatkezelést, azt tényleg elvinni a kutatók szintjére. Ez részben persze meg fog történni azzal, amire hát Edith az utolsó előtti valamelyik dián is utalt, lesznek kényszerítő erők, tehát a különböző Európai Uniós pályázatok, ahogy egyre inkább ebbe az irányba mozdulnak, egyre inkább rá kényszerülnek a kutatók, hogy foglalkozzanak ezzel, de ezen túl is én egy nagy kihívásnak találom, hogy adott esetben azok is alkalmazzák ezeket a kritériumokat, vagy alkalmazkodjanak ezekhez a kritériumokhoz, akik éppen nem pályáznak valamilyen Európai Uniós vagy egyéb kutatási grantre. De ami nekünk talán még inkább fontosabb, és hát bennem vannak olyan félelmek, hogy Magyarországon és a hozzánk hasonló országokban, tehát még csak nem is harmadik világbeli országokról beszélek, hanem az Európai Uniónak mondjuk a kisebb GDP-vel rendelkező, vagy kevésbé jól finanszírozott kutatási programokkal rendelkező országairól, hogy mennyire tudják majd a magyar kutatások megvalósítani ezeket a dolgokat. amikor hát a magyar kutatónak sokszor az lehet a véleménye, hogy vannak nekem ennél sokkal nyomósabb gondjaim is, mint hogy még az adatoknak a fairségére is odafigyeljek. Ez mindenképpen egy olyan kihívás, amivel azt gondolom, hogy a HRDA-ban és az összes hasonló hazai szervezetben foglalkoznunk kell. Kérdezném, hogy van-e kérdés, még hozzászólás. Bátorítanék mindenkit, de akkor én is kérdezném a hallgatóságot, hogy ez a Fair Data Maturity Model ajánlások, ezek most a hallgatóságnak újak voltak ebből az előadásból. Van-e olyan valaki, aki ezeket már az RDA honlapján látta, elolvasta? Ha valaki olvasta, akkor hát vagy szóljon, vagy írjon a chatbe. Azt is megköszönöm, hogyha igen, a negatív válaszokat is írtok.
Amíg fogalmazzátok a kérdéseiteket, addig hadd mondjam el, amit az András felvetett, hogy mennyibe kerül az egy tudósnak, hogyha felérteszi az adatait, és nyilván befektetést jelent. De hogyha ezt azzal vetjük össze, hogy ő viszont használhatja a 5 földrészen minden más tudós felrétett adatait, hiszen ez a lényege az Open Science-nek, akkor azt hiszem, hogy könnyen belátható, hogy van egyfajta megtérülés, ami miatt érdemes ezt a munkát elvégezni. Én amikor legelőször találkoztam az RDA alapító atyáival, akkor a Peter Wittenburg, aki azóta nagyon-nagyon jó barátom is lett, azt mondta nekem, hogy a tudósok 80% idejét azzal töltik el, hogy megpróbálják összeszedni azokat az adatokat, amelyek alapján a saját kísérleteiket fel tudják állítani. És ez borzasztóan sok. Tehát, hogyha egy tudósnak a heti 5 napjából 8 vagy 4 nap azzal megy el, ez a 80%, hogy megpróbálja összegerebézni a számára szükséges adatokat, akkor minden, ami ezt könnyítheti, azt gondolom, megéri, hogy többen beletegyük az energiánkat, hogy ezt a folyamatot segítsük. És engem, tehát tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor én eldöntöttem. Én korábban energiapolitikával foglalkoztam, és mondjuk a szén elégetése az 32%-os hatékonysággal történik, szerintem ezt még a földrajzórákról mindenki tudja, és a szenet ma kivezeti az energiaipar. Na most itt viszont a 80% adatkeresgélés az 20%-os hatékonyságot jelent. Csak tudom, hogy nagyon profán az analogia, de mégiscsak egy nagyon nagy föltáratlan terület és egy aranybánya lehetősége áll a kutatók előtt, és különösen a kisebb országok kutatói előtt, akik a nagy laborokban mért adatok újrafelhasználásával egy kimeríthetetlen erőforráshoz juthatnak.
Ez az oldal, ez egészen biztosan így van. Valamelyik korábbi, talán Hunor, de lehet, hogy más kérdőívben ugye visszaköszönt ez, hogy megkérdezték a kutatókat, hogy szívesen használná-e mások szabadon elérhető adatait, erre mindenki azt mondta, hogy igen, és hogy ő maga a saját adatait hozzáférhetővé tennie, akkor erre már nem volt olyan nagy a lelkesedés, de hát persze nyilván ezt látjuk, hogy ahhoz, hogy mi használhassuk a másokét, ahhoz persze azért valahogy az is hozzátartozik, hogy a sajátunkat is megoszt. Van-e kérdés, hozzászólás még? Itt is jelezném, hogy a HRDA-nak két levelező listája van. Van egy tagoknak szóló levelező lista, de van egy szélesebb körű kutatási adatkezelés iránt érdeklődőknek szóló levelező lista. Ezekre föl lehet iratkozni. Egy pillanat, talán sikerül a chatbe beletennem ennek a URL-jét. Ezt megpróbálom megkeresni. Azoknak, akik az openaccess.mtag.hu oldalon jelentkeztek, aha, igen, megvan az URL. Én megosztottam a chatbe egy URL, de közben van egy kérdés Micsik Andrástól a metaadatok leírásának egységesítéséről. András, tiéd a pálya.
Köszönöm. Tehát arról érdeklődnék, hogy annak idején megjelent a Dublin Core, ami egy nagy, nagyon nagy eredmény volt, mert hogy össze megpróbálta 13 mezőben összefoglalni a legfontosabb leíró elemeket, és azóta viszont egy ilyen teljes burjánzásnak indult ez a témakör, viszont a megtalálhat, tehát a FAIR-ből talán az összes betűhöz nagyon fontos az, hogy ilyen közösen interoperábilis metaadat leírásokkal rendelkezzünk, és erre ugye egy időben azt gondolta mindenki, hogy a Semantic Web meg az ontológiák lesz a megoldás. Most pont ma olvastam egy cikket, amiben valami 30 féle ontológiát számoltak meg, ami csak a tudományos publikációk leírásához készítettek különféle helyeken, hogy ezt hogyan lehet mérni, vagy ennek a minőségében mi az álláspontja a munkacsoportnak.
Hát ez egy nagyon nagy, tehát a metadata kérdés egy nagyon nagy kérdést jelentett a munkacsoportnak, és nem is tudtuk megoldani, tehát mi lekorlátoztuk egyelőre oda a tevékenységünket, hogy elfogadjuk bármely tudományterületen belül elfogadott metadata használatot, és a munkánkat igazándiból arra szűkítettük le, hogy az adatot, a metadatát, vagy pedig mind a kettőt meg kellett találni egy PID hozzáadásával. Úgyhogy mi tudjuk, hogy minden egyes kocka mögött még számtalan sok teendő van, és emiatt úgy tekintünk a munkánkra, ahogy hangsúlyoztam, hogy ez egy zéró kilométerkő, amihez képest el tud valaki indulni, és amihez képest el tudja végezni a két különböző területen használt metadata között is akár a közös pontot, meg tudja határozni a közös pontot. Nem találtunk olyan módszert, ami lehetővé tette volna a túlzott leegyszerűsítést, és hát ezt én magam is mondhatom, hogy valószínűleg nincs egy jó megoldás. Valószínűleg mindig több megoldás létezik. Mi azt látjuk, és azt tanultam meg itt nagyon-nagyon okos adattudósoktól, hogy mindig, amikor van egy közös pont, akkor abból nagyon sokféle kiágazás történik, egy different kreolizáció, és aztán újra meg kell találni egy újabb közös pontot, de nem lehet, ez nem egy szakadék, amit át kell ugrani, hanem egy hegy, amit meg kell mászni. És ezen a hegyen egy-két cölöpöt próbálunk beállítani, hogy éppen most itt tartunk. Emiatt hangsúlyoznám megint, hogy elítéltünk minden olyan módszert, ami ilyen osztályzáshoz hasonlóan döntene arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert semmi nem jó, vagy semmi nem rossz, minden csak egy pillanatnyi állapot. Tehát nem sikerült előre jutnunk abba, hogy mi a jó metadat, mert ez volt az a pillanat, amikor minden tudományterület a sajátját gondolta a legjobbnak.
Ehhez lenne egy hozzászólásom, ez is az alapján, hogy mi az EOSC FAIR Working Group-ban milyen megjegyzéseket fűzünk a RDA ennek a munkacsoportjának, illetve a FAIR is FAIR projektnek az ajánlásaihoz, és egy személyes hozzászólásom az pont ez, hogy több helyen ennek a két csoportnak a kritériumaiban megjelennek olyanok, Edith diáin is láttuk, hogy gazdag metaadatokkal van ellátva, vagy vannak olyanok, hogy a metaadatok azok megfelelnek a tudományterület elvárásainak. És Mivel pont az a helyzet, hogy nincs egy elvárás, ezért, és ezt nem láttam én eddig az eddigi anyagokban, minden kutatási adatcsomag esetén nekünk meg kell adni, hogy melyik az az ontológia, vagy szótár, vagy valami, aminek mi a metaadatainkkal megpróbálunk megfelelni. Mert különben ellenőrizni se lehet, csak egy tudományágon belül, tehát hogyha csillagászok tudják, hogy ők milyen ontológiákat, meg metaadat szótárakat alkalmaznak, akkor ők házon belül tudják ellenőrizni az adatokat, hogy ennek megfelelnek-e, de amikor már egy tudományterületről kilépünk, akkor nincs egységes adatleírás, és ezért azt is bele kell rakni a metaadatok közé, hogy melyik az az adatleírás a sok lehetséges, sok száz közül, aminek mi megpróbálunk megfelelni, és akkor ezzel összefüggésben lehet tényleg már egy értékelést végezni, hogy ennek az adott ontológiát ezt jól használja-e, vagy ennek a különböző lehetőségei azok ki vannak-e használva, ki vannak-e töltve az adott adatcsomag esetén.
Annyit hadd mondjak még ehhez, hogy én európai törvényhozóként a Iparenergia Kutatás Fejlesztés és a Belső Piaci Bizottságokban voltam, tehát törvényhozó testületeknek voltam a tagja. Nem minden bizottság a parlamentnek hoz törvényeket, de ez a kettő mindenképpen. És nem véletlen az, hogy az összes európai törvényben az elején van egy nagyon hosszú felsorolás, ahol a definíciókkal megpróbálják tisztázni, hogy mi az, ami az a szó, amit használnak, az mit fed le. És néha akkora nagy eltérések vannak ebben egy átlagos, normál ember által gondolt fogalomleírástól, ami lehetetlenné teszi a definíciók nélkül az értelmezését az egyes jogszabályoknak. A kedvenc példám, amikor az erdőkről szóló szabályozást fogadtuk el, és a finn jelentős tévő számára, ami 50 méter magas volt és fenyőfa volt, az erdő volt, minden más meg nem. Ezzel szemben egy portugálnak 50 darab bokor egymás mellett is már erdőt jelentett, mert egészen más az erdő fogalma az Európai Unió területén lévő országokban. De mondhatnám a kémiai szabályozást, ami egy sokkal, sokkal konkrétabb tudományterület, hogy mennyire más definíciókat használ a jogszabály a vegyipari anyagok szabályozása tekintetén, mint amit egy vegyész, vagy egy fizikus, vagy egy kémikus egyébként a napi átlag életben használna. Tehát a definícióknak a pontosítása minden egyes nagyobb munka előtt, azt gondolom, hogy itt is elkerülhetetlen lesz a továbbiakban is.
Köszönöm. Hát tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult problémakör, csak kíváncsi voltam, hogy van-e valami újdonság ezen a területen.
Nem, de az viszont nagyon jó, hogy az ADE-ben összesen 12 000 vagyunk, és az a 130 ember, aki nagyon aktívan bekapcsolódott a munkába, az nagyon nagy valószínűséggel nagyon különböző elemeket hozott be ide. Tehát mindig megtalálni a kompromisszumot, ez volt az igazán nehéz ebben a munkában. Én különben mindenképp bátorítok, az ADE-nek jelenleg van 32 munkacsoportja, ha jól emlékszem, és 60-on felüli érdeklődési csoportja, interesgrupja. Mindegyik nyitott, mindegyikben a munka szakasz, bármely szakaszába be lehet kapcsolódni. Teljesen ingyenes a részvétel, az ember a saját idejével, munkájával, kíváncsiságával járul hozzá ennek a szervezetnek a növekedéséhez, fennmaradásához, eredményességéhez.
Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm az előadónak az előadást, a résztvevőknek a részvételt.